Én is nagyon sok szeretettel és nagy-nagy tisztelettel köszöntelek benneteket az élő és feltámadt názáreti Jézus nevében, aki azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. És ezért nincs mitől félned. Mert nála van minden hatalom, nála van minden kulcs, ő tud nyitni minden ajtót, ő tud bezárni minden kaput, ő tud beengedni, ahova szeretne, és ő tud megőrizni bármitől, ahova neked nem kell menned, és bármitől, amitől félsz, hogy rád fog törni. Mert ő a seregek ura, ő a te teremtőd, ő a te atyád és királyod, és ő a te mindened. Bármi, amit most nem soroltam fel, de amire szükséged van. Hát ennek az Istennek a nevében köszöntelek benneteket, és nagyon örülök, hogy itt vagytok. Azoknak is nagyon örülök, akikkel hétről hétre találkozunk, és azoknak is, akik most vannak itt közöttünk először, legyetek áldottak, és vegyétek azt az áldást, amit Isten erre a mai délelőtre elkészített a számunkra. Így olvassuk Isten igéjét Sámuel első könyvének a 27. fejezetéből, az egész részt fel fogjuk olvasni az első verstől a 12. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Dávid azonban ezt gondolta. Egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezétől. Legjobb lesz gyorsan elmenekülnöm a filiszteusok földjére. Akkor majd hiába üldöz engem Saul, Izrael egész területén megmenekülök a kezéből. Elindult azért Dávid, és átment 600 emberével együtt Ákishoz, Máuk fiához, Gát királyához. Letelepedett Dávid Ákisnál Gátban embereivel együtt, mindegyik a maga háza népével, Dávid is a két feleségével, a jezrieli Ahinoammal és a karmeli Abigaillal Nábál volt feleségével. Amikor jelentették Saulnak, hogy Dávid Gátba menekült, nem kereste tovább. Egyszer azt mondta Dávid Ákisnak: ha jó indulattal vagy hozzám, adj nekem helyet az egyik mezővárosban, hogy ott lakjam. Miért lakjék szolgád veled együtt a királyvárosában? Akkor neki adta Ákis Ciklágot, így lett Ciklág Júda királyaié mindmáig. Az az idő, amíg Dávid a filiszteusok mezein lakott, egy esztendő és 4 hónap volt. Egyszer felvonult Dávid embereivel együtt, és megtámadták a gesúriakat, a gézerieket és az amálékiakat. Ezek voltak ősidőktől fogva annak a földnek a lakói, Súr felé menet Egyiptom országáig. Valahányszor Dávid betört egy területre, sem férfit, sem asszonyt nem hagyott életben, és elvitt juhot és marhát, szamarat, tevét és ruhaneműt, azután visszament Ákishoz. Amikor Ákis ilyenkor megkérdezte, hogy most éppen hova törtek be, Dávid ilyeneket felelt: Júda déli részére, a jerachmeéliek déli területeire, a kéniek déli területére. Dávid nem hagyott életben, és nem vitt Gátba sem férfit, sem asszonyt, hogy ne mondhassák el, ezt meg ezt csinálta Dávid. Ez volt a szokása egész idő alatt, amíg a filiszteusok mezején lakott. Ákis pedig bizalmába fogadta Dávidot, mert ezt gondolta: nagyon meggyűlöltette magát a népével, Izraellel, ezért örökre az én szolgám marad. Idáig az ige, imádkozzunk. Urunk, szeretünk téged, és szeretjük a te szavadat. Urunk, eljut hozzánk a te beszéded, és a te beszéded olyan, ami szánknak, mint a méz. Kérünk, Urunk, hogy amikor táplálsz bennünket, akkor engedd meg, hogy a szívünk mélyéig érjen a te beszéded. Mert szolgád nagyon szereti a te beszédedet, és így vagyunk mi együtt, a te szolgáid, a te néped, a te nagy családod, Uram, a te gyermekeid. táplálj bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy azt mondtad, hogy amikor a te gyermekeid kenyeret kérnek, akkor nem követ adsz nekik. Amikor halat kérnek, akkor nem kígyót adsz nekik, hanem úgy táplálsz bennünket, ahogyan arra nekünk éppen szükségünk van. Kérünk, így jelenj meg közöttünk, és maradj velünk a te hatalmas nevedért, Jézus. Amen. Foglaljatok helyet. Mennyire szokott zavarni téged a tökéletlenség? Az, hogy ez a világ nem úgy működik, mint ahogy működnie kellene. Lehet, hogy amiatt, hogy egy egészen kényelmes, és hát tudom, hogy a magyaroknak nem lehet ilyet mondani, mert soha nem vagyunk elégedettek, de azért mégiscsak egy jóléti társadalomban, vagy ahhoz a legközelebb élünk. Mindenki gondolkodjon el, hogy ma reggel meleg ágyban ébredt-e, hogy finom reggelit evette, és volt-e otthon internet a lakásban. És hogyha ez így volt, akkor a világ felső 10%-ához tartozunk, szóval olyan nagyon sok okunk nincsen panaszra. Mindennek ellenére a tökéletlenség lépten nyomon körbevesz bennünket, és nem tudom, hogy téged mennyire szokott az zavarni, hogy valami baj van a világgal. Persze most, hogy innen is, onnan is háborús fenyegetés vesz körbe bennünket, és ennek a következményeit egyre inkább érezzük a bőrünkön, és bár nem szeretnénk, de nagyon úgy tűnik, hogy még jobban fogjuk érezni a bőrünkön, gondolj csak arra, hogy amikor egy kapcsolat ember és ember között nem úgy alakul az életedben, mint ahogy szeretnéd. Ez mennyire nyomasztó, nem? Amikor nekiállsz egy feladatnak, végre odaszánod rá az időt, azt mondod, hogy most csak ezzel fogok foglalkozni. Háttérbe szorítom a munkámat, háttérbe szorítom a családomat, és most végre ezt a feladatot, amire annyira régóta készülök, most el fogom végezni. A ház körül, a munkahelyeden, vagy bármilyen más helyen végre meg fogom ezt csinálni. És kinkeservesen, nehézségek között közben eszedbe jut az az ige, hogy hát igen, megmondta az Úr, hogy verejtékkel eszed a kenyeredet, és tényleg itt csöpög a homlokomról. És amikor végre elérsz a végéig, nem azt az eredményt hozza, mint amit vártál volna. Várod, hogy végre megérkezzen az új autó, és nem úgy működik, mint ahogy szeretnéd. Rendelsz valamit, megérkezik, bekapcsolnád, nem működik. Állandóan körbe vesz bennünket ez a fajta tökéletlenség. Megcsinálod a házon azt a felújítást, amit már annyira régóta terveztél. És nem olyan lesz. És azt mondod, hogy nem rossz, de nem így képzeltem. És éppen elég, hogy a színe ne olyan legyen, a formája ne olyan legyen. Egy kicsit beázik, hát az már nagyobb probléma, de állandóan körbevesz bennünket az, hogy nem úgy sikerülnek a dolgaink, mint ahogy szeretnénk, és nem úgy működnek a dolgaink, mint ahogy szeretnénk. Mert a tökéletlenség körbevesz bennünket, és folyamatosan nyom bennünket lefelé, terhel bennünket. Ezért mondja Pál apostol, hogy bűn alá rekesztett világban élünk, hogy a bűnnek a súlya állandóan ott van, és nyomást gyakorol ránk. És persze ezek még csak a legapróbb dolgok, amire azt mondhatnád, hogy jó Tamás, mi ennél már komolyabb emberek vagyunk, ezek már nem viselnek meg bennünket annyira. Legyen úgy. Az a tapasztalatom, hogy irgalmatlanul sok energiánkat elviszi az, hogy távol vagyunk a mennytől. Mert hogy bármikor ilyen kérdéskörrel szembesülsz, amiket most felvázoltam, az mind-mind annak a jele, hogy távol vagyunk a mennytől. Tehát amikor valami nem sikerül elsőre, meg másodjára sem, amikor a verejtékes munkád nem azt az eredményt hozza, mint amit szeretnél. Amikor a dolgok nem úgy működnek, mint ahogy működniük kellene, és ennek különböző rétegei vannak, és talán a legnehezebbek, amik, hogyha nem úgy működnek, mint ahogy működniük kellene, ezek az emberi kapcsolatok, akkor soha ne felejtsd el, hogy ez nem csak úgy magától van, nem azért van ezért, mert így a természetes, hanem azért, mert távol vagyunk a mennytől. És nem tudom ti, hogy vagytok vele, de időnként ez a távolság számomra borzasztóan nyomasztó. És amikor időnként egy nehezebb pillanatomban arra jutok, hogy nem igaz, hogy ennek így kell működnie, akkor egyúttal fel is kiáltok, hogy Uram, Hozsánna, ami azt jelenti, hogy szabadíts már meg, nem az, hogy halleluja, hanem az, hogy szabadíts már meg, gyere már elértünk. És hát ezért mondja Jézus, hogy úgy imádkozzatok, hogy jöjjön el a te országod. Mert Jézus, aki rajongója a saját királyságának, ő azt mondja, hogy figyeljetek, nektek akkor lesz a legjobb, hogyha végre együtt leszünk. Ezért aztán imádkozzatok, hogy jöjjön el az Isten királysága. Milyen messze van tőlünk Isten királysága? Hol van Isten királysága? Aki azt gondolta szívében, hogy itt van, az helyesen mondta. Aki azt gondolta, hogy hát még egy kicsit odébb van, az is helyesen gondolta. Mert ez a kettő egyszerre igaz. Ezért mondja Jézus, hogy elközelített a mennyek országa, és ez az örömhír, amit hirdetnünk kell. De ennek a frusztrációjában élünk. Ezt szeretném nektek bemutatni, és ehhez kérném Vivi, Anita és Bence segítségét. Mennyire van közel hozzánk Isten királysága? Ezt korábban már illusztráltam hasonlóképpen, de most szeretném még egyszer, mert egyrészt hála Istennek sokan nem voltatok itt akkor. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nagyon kevesen voltunk itt, hanem amikor legutóbb ezt mutattam, akkor még kisebb volt a gyülekezet. Ezért mondom, hogy nagyon örülök, hogy ezt sokan nem látták még. Kérlek, Vivi, Anita, fogjátok meg ennek a lepedőnek a két sarkát, úgyhogy Bencétől elválasszon bennünket egymástól. Így. Ez az. Így, hogy ne is lássam Bencét. Milyen messze van tőlünk a menny? Egy karnyújtásnyi távolságra, csak éppen láthatatlan. És mi, akik hozzászoktunk, hogy mindent elsősorban a szemünkkel fogadunk be, ez a távolság, a láthatatlannak a távolsága, ez borzasztóan nagynak tűnik. De a menny Jézus szerint itt van közöttünk. Mert amikor Isten kiárasztotta az ő lelkét pünköstkor, amit hamarosan ünnepelni fogunk, akkor a menny annyira közel jött, amennyire soha nem volt még közel. És a menny most is elérhető, és egy karnyújtásnyira van. Mi mégis úgy érzékeljük a világ tökéletlensége miatt, hogy a menny borzasztóan messze van. Mert hogyha Bence a hívő, én pedig Jézus, akkor Jézus pontosan ilyen közel van hozzánk, akkor is, hogyha nem látjuk, mint amilyen közel vagyok én most Bencéhez. Bence, hallod a hangom?
Igen.
És látsz engem?
Hát úgy a sziluettedet. Uh-huh.
Mondjuk, hogy nem. De amúgy az is nagyon helyes, tükör által homályosan, mintha valami sziluettet. De mégsem az igazi, így van? De mégis hallhatja Bence a hangomat, hogyha szeretné, sőt, hogyha igazán komolyan veszi, hogy hallja az én hangomat, akkor egy idő után azt is érzékelheti, hogy bár nem lát, de én átölelem őt. Igaz?
Igen.
Érzed, hogy most átölellek?
Igen.
És itt vagyok, egészen közel. Még akkor is, hogyha te nem látod. Bence, itt vagyok. És eljön az idő, amikor ez a lepel lehull, amikor ez a lepel egyszer csak lehull, és akkor színről színre meglátjuk egymást, és azt fogjuk érzékelni, hogy de jó, hogy itt vagy, és nagyon szeretlek, és köszönöm, hogy kitartottál, még akkor is, hogyha nem láttál. De tudtad, hogy itt vagyok, igaz? Mindig tudtad.
Tudtam.
Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyszerűek voltatok mind a hárman. Dávid pontosan tudta, hogy Isten mindig hallja őt. Hogy mindig ott van vele. Pontosan tudta. Tudta azt, ahogyan Bence a felvezetőben is elmondta, hogy ő az az ember, aki folyamatosan kapcsolatban van Istennel, és ő megkérdezheti az Urat bármilyen helyzetben. És átélte azt, hogy a legkritikusabb helyzetben, amikor senki más nem látta a valóságot, ő látta a valóságot. Isten szemszögéből ő látta a valóságot. Amikor mások csak egy 2 méter 70 centis nagy filiszteus harcost láttak, akkor Dávid látta, hogy a valóság az az, hogy ő a maga 13 évével le fogja győzni ezt a képzett harcost. Amikor mások azt látták, hogy most el kellene pusztítani azt, aki az életükre tör, akkor Dávid látta a valóságot, és azt mondta, hogy én megértettem a menny és a föld összefüggését, és nem szabad kezet emelnem az Isten fölkentjére. Dávid szíve olyan volt, ami mindig nyitott volt a láthatatlanra, és értette is a láthatatlant. És mégis eljön egy pont, amikor egyszer csak önmaga felé fordul a szíve, amikor nem kérdezi az Urat, hanem ezt olvastuk, hogy Dávid azonban ezt gondolta. Ezt mondta neki az Úr? Nem. Ezt mutatta neki a próféta barátja, Gád? Nem. Ezt mutatta neki Ebjátár pap az Úrimmal és a Tummimmal, az isteni vezettetésnek az eszközeivel? Nem. Hanem Dávidnak egyszer csak született egy gondolata. És a héber gyönyörű, a héber nagyon kézzelfogható, plasztikus nyelv, aminek ilyen húsa van, és azt mondja a héber, amikor mi azt olvassuk, hogy ezt gondolta magában, akkor a szó szerint úgy hangzik, hogy Dávid ezt mondta a szívében. Ezt mondta Dávid a szívében, nem az Isten mondta neki, nem a próféta, nem a pap, hanem egyszer csak arra jut, hogy egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezétől. Legjobb lesz gyorsan elmenekülnöm a filiszteusok földjére. Ki mondja, hogy ez a legjobb? Dávid mondja a saját szívének, hogy figyelj csak, Dávid! Az lesz neked a legjobb, hogyha elmenekülsz a filiszteusok földjére. Jöhetnek időszakok, amikor megfáradsz a hitedben. Ezt kérném szépen kivetíteni. Jöhetnek időszakok, amikor megfáradsz a hitedben, és nem hallod úgy az Úr hangját, mint addig. Hogyha ilyen időszakban vagy éppen, akkor nem kell megijedned. Persze attól még ez nagyon rossz. Amikor éppen abban az időszakban vagy, hogy úgy érzed, hogy én pontosan tudom, milyen hallani az Úr hangját. Pontosan tudom, milyen, amikor Isten beszél hozzám. Pontosan tudom, milyen, amikor visszagondolok a régi időkre, mint ahogy Jób mondja, amikor még minden jól működött, és amikor még a mindenhatóval együtt laktam a sátramban. Ezt mondja Jób. De ugyanezt elmondhatta volna Dávid is, hogy visszagondolok a régi időkre, amikor még szembe mentem Góliáttal, 5 kis kövecskével, és egyen sikerült legyőznöm. Visszaemlékszem a régi időkre, amikor a király a vejévé fogadott, amikor feleségül vettem a király lányát. Visszagondolok a régi időkre, amikor Isten vezetett engem, és az egész csapatomat, 400 ember tudtam arra tanítani, hogy nem emelünk kezet az Úr fölkentjére. De most itt vagyunk, és mindig ez a most a kritikus. Mindig a mostról érezzük azt, hogy ez valahogy nem olyan, mint régen. Hogy ennek nem így kellene működnie. Tudnod kell ezekről az időkről is, hogy még ha most éppen úgy érzékeled, hogy nem is hallod úgy Isten hangját, mint korábban, Isten nem mondott le rólad. És nem is szabad megengedni magadnak azt, hogy ha úgy érzékeled, hogy nem hallod az Úr hangját, akkor szégyelned kellene magadat. Nem kell szégyelni magadat. Mindig jöhetsz az Úrhoz, mindig beszélhetsz hozzá, mindig keresi veled a kapcsolatot. Hogyha bűnt követtél el, vald meg, de szégyelni nem kell magadat, mert számtalan összetevője lehet annak, ami miatt éppen most úgy érzékeled, hogy nem hallod az Úr hangját. Dávid nem tudhatta, hogy meddig tart az az időszak, amiről kigondolta magának, hogy most elmegyek a filiszteusok földjére. Annyit tudott, mert ezt megértette Istenből, és nagyon helyesen értette meg, amiről múlt héten olvastunk, hogy majd Dávid ezt mondta. Az élő Úrra mondom, hogy megveri őt, vagyis Sault az Úr. Vagy úgy, hogy eljön halál a napja, vagy úgy, hogy harcba megy és ott vész el. Dávid tudta, hogy az üldöztetésének egyszer vége lesz. Tudta, hogy az üldöztetésnek csak úgy lehet vége, hogy Saul meghal. Mert addig fogja őt keresni, amíg meg nem hal. Mármint Saul. De hiába tudta ezt. Hiába volt hite arra, hogy az üldöztetésnek egyszer csak vége lesz. Hiába mondta néhány fejezettel korábban a felesége, aki itt már a felesége, Abigail, hogy Isten mentsen meg téged, Uram, attól, hogy magad tegyél valamit magadért, hiszen te az Úr harcait harcolod. De itt, ezen a ponton Dávid mégis eljut egy pontig, egy szakadékig. Amikor azt mondja, hogy nem bírom tovább. És vannak a hitedben, vagy ha eddig még nem voltak, akkor lesznek majd a hitedben olyan szituációk, amikor úgy érzed, hogy elértél a szakadékig. Mert emlékeztek, múlt héten arról beszéltünk, hogy a hited az olyan, mint az izmaid. Hogy erősíteni kell. És Isten fog hozni olyan helyzeteket, amikben rá leszel kényszerítve arra, hogy edzd az izmaidat. Hogy a hited erősödjön. De mégis lehetnek olyan helyzetek, amikor úgy érzed, hogy Istenem, nem bírom tovább. Én annyira szerettem volna kitartani. Úgy vágytam arra, hogy ne jöjjön ez a szakadék. Úgy vágytam arra, hogy innentől kezdve csak fussunk, hiszen akik az Úrban bíznak, azoknak a hite megújul, és futnak, és nem lankadnak meg. És Uram, én ilyen hívő akartam lenni, de most mégis itt vagyok a szakadék szélén, és nem tudom átugrani. És én futnék, de nem tudok futni, mert szakadék van, és nem ér tovább a hitem. Dávid egy ilyen helyzetbe került. Azt mondhatta, hogy Uram, én ott voltam, amikor nem öltem meg Sault először. Aztán jött a következő sztori, hogy Dávid nem öli meg Sault másodszor. Abban a sztoriban is benne voltam. És még én tanítottam másokat, hogy hogyan higgyetek az Istenben. Tanítottam a legjobb barátomat, Abisajt. Tanítottam a 400 emberemet. De most nem megy tovább. Nem bírom el azt a nyomást, hogy tovább kell menekülnem. Erre muszáj valamilyen megoldást találni. És ekkor jut eszébe már másodszorra egyébként az életében, pedig előszörre sem sikerült valami jól, hogy átmenekül a filiszteusok földjére, ugye kicsoda Dávid. Dávid a filiszteus verő. Dávid a filiszteusok ősi ellensége. Dávid az, akiről a körtáncban azt éneklik, hogy megölt Saul 1000 embert, értsd, filiszteus embert. Dávid meg megölt 10 000 embert. Ezért aztán, amikor azt mondták a filiszteusok lakomái, hogy ki az a Dávid, akkor erre azt mondták, hogy hát az az a hadseregparancsnok Izraelben, akivel nem akarsz találkozni, mert onnan te nem jössz ki élve. Na, ide megy Dávid a filiszteusokhoz. Gát városába, az 5 filiszteus város közül az egyikbe, Ákishoz, akinél egyszer már bepróbálkozott, és csak azért menekült meg, mert bolondnak tettette magát. Ennyire jól sikerült az első ilyen terve. Dávid, aki mindig kérdezi az urat. Ez az ő védjegye. Saul, akiről egész Sámuel első könyvén keresztül egyszer sem olvassuk, hogy megkérdezte volna az urat. Hozzá képest Dávid az, akinek a védjegye az az, hogy én mindig megkérdezem az urat. És ez a Dávid itt nem az urat kérdezi, hanem a saját szívével kezd el beszélgetni. És vannak olyan helyzetek, amikor bár addig kitartottál a hitben, és addig azt mondhattad magadról, hogy én nagyon ismerem az urat, én az vagyok, aki kapcsolatban van vele, és ennél fogva én jó döntéseket hozok. Van az úgy, hogy elérsz a szakadék szélére, és aztán belepottyansz. És hát azt mondom, hogy pottyansz, de az igazából zuhanás, és a zuhanásnak a vége az az, hogy összetöröd magadat. Isten a szakadékban sem mond le rólad. Dávid itt a szakadékban sem, amikor a saját szívével beszélgetett az Úr helyett. Amikor maga harcolta a maga harcait, pedig ott van mellette Abigail, a felesége, aki ezt az összefüggést nagyon jól értette. De ebben a helyzetben sem más, mint az Isten szíve szerint való férfi. Mint ahogy a tékozló fiúról sem mondott le az apja, hanem várta haza, és nem tett neki szemrehányást, amikor hazajött. Ugyanígy várta az Úr Dávidot, hogy Dávid, én most is itt vagyok. A távolság közöttünk nem áthidalhatatlan. Csak a kríziseknek az a természete, ugye múltkor azt mondtam, hogy a kríziseknek a természete az az, hogy mindig úgy tűnnek föl, mintha újdonság lenne. Most pedig azt mondom, hogy a kríziseknek az a természete, hogy úgy tűnik, mintha Isten végtelen nagy távolságban lenne. Ezért akartam bemutatni nektek azt, hogy a menny soha nincsen távol. Amikor te úgy érzed, hogy a menny végtelenül távol van, Isten akkor is ott van veled. Dávid nem tudhatta, hogy meddig tart az az időszak, amíg a filiszteusok földjén kell lennie, de azt tudta, hogy Saul halálával fog ez a nap véget érni. ez alatt, az idő alatt nem kérdezte meg az Urat, és hogyha végig gondoljátok, hogy miért ennyire fontos, hogy 1 év és 4 hónap az, amit Dávid a filiszteusok földjén tartózkodott, honnan tudjuk, hogy Dávid ennyit tartózkodott a filiszteusok földjén? Úgyhogy később elmondta, nem annyira nagy titok. Csak tudjátok, ez olyan, amikor úgy repül az idő, hogy minden órát végtelenül hosszúnak érzel, és ezért aztán, amikor végre hazajön Dávid, akkor azt mondja, hogy 1 év és 4 hónapot voltam a filiszteusok földjén, és egy perccel sem akarok ott többet lenni. Mert korábban, és erről beszéltünk múlt héten, ő maga mondja, hogy azért akarom bizonyítani, és láthatóvá tenni mindenki számára a hitemet, hogy én értem jól az Urat, és lássa meg ez Saul és az egész hadserege, hogy én értem jól az Urat, mert Dávid attól félt, hogy elűzik Izrael örökségétől távol, és távol kell lennie az Úrtól. És ez a Dávid, aki azt mondja, hogy én nem akarok távol lenni az Úr örökségétől, ő maga megy távol Izraeltől. Miért? Mert egy pontján az életének azt mondja, hogy nem hallom az Urat. De nem csak, hogy nem hallotta, hanem úgy tűnik, hogy nem is kérdezte meg. Mert onnantól kezdve, hogy Dávid feltűnik Sámuel első könyvében, folyamatosan arról beszél ő maga is, meg az ige is, hogy Dávid beszélget az Úrral. Tudjátok, hogy ezekhez a történésekhez képest mikor olvasunk először arról, hogy Dávid beszélget az Úrral? Pontosan 1 év és 4 hónappal később. Ez rendkívül beszédes. Ezek szerint, amíg a filiszteusok földjén lakott Dávid, annyira távol érezte magától az Urat, Dávid, az Isten szíve szerint való férfi, a filiszteus verő, a Góliátokat legyőző, az, aki mindenki másnál jobban látja a valóságot, olyan távol érezte magától az Urat, hogy nem is kérdezte meg, hogy mikor, mit kellene tennem. És rendkívül fájdalmas, majd 1-2 hét múlva fogok erről beszélgetni, hogy akkor kérdezi meg újra az Urat, amikor olyan krízisbe kerül az élete, hogy azt olvassuk, hogy az egész nép azon gondolkodott, hogy megkövezi Dávidot, mert arról a helyről, ahol azt gondolta Dávid, hogy itt biztonságban leszek én is, meg a velem lévő 600 ember, meg annak a 600 embernek a kb. 600 felesége, meg a kb. 600 gyereke. Szóval ez magyarországi léptékben is egy kisebb falunyi ember volt, 1800-2000 ember. Akkor kérdezi meg újra az Urat, 1 év és 4 hónap letelte után, amikor hazamegy a 600 fős seregével, és a városát, amiről azt gondolta, hogy ez lesz a béke szigete, felgyújtva találja, lerombolva találja, és a feleségeiket, és a gyerekeiket, meg az állatokat elhajtották az ellenség csapatai. És ekkor olvassuk azt, amikor Dávid embereivel együtt megérkezett a városba, látták, hogy azt fölperzselték, feleségeiket, fiaikat és leányaikat pedig fogságba hurcolták. Ekkor hangos sírásra fakadt Dávid és a vele levő nép, míg végül erejük sem maradt a sírásra. Ez a szakadék helyzet. Amikor úgy érzed, hogy már erőm sincsen sírni, már kisírtam magamat. Ezt mondta Dávid Ebjátár papnak, Ahímelek fiának. Hozd ide az éfódot. És Ebjátár odavitte Dávidnak az éfódot. Dávid pedig megkérdezte az Urat. Üldözze-e azt a rablócsapatot? Utolére-e őket? Ő pedig így felelt neki, üldözd, mert biztosan utoléred őket, és kiszabadíthatod a tieidet. Na, erről néhány hét múlva még fogunk beszélni részletesebben. De itt kérdezi meg Dávid az urat először, 1 év és 4 hónap letelte után. Ezért mondom azt, hogy jöhetnek időszakok, amikor megfáradsz a hitedben, és nem hallod úgy az Úr hangját, mint addig. De abban tarts ki, hogy Isten ezekben az időszakokban sem mond le rólad. Mert azt mondja Pál apostol, hogy mi, hogyha hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű marad. Tudjátok miért? Mert Istennek ez a természete, hogy hűséges. Mert azt mondja, hogy ő önmagát meg nem tagadhatja. Amit Dávid tesz a filiszteusok földjén az alatt az 1 év 4 hónap alatt, az pontosan ugyanaz, mint ami velünk történik itt a bukott földön. A tökéletlenség nyomasztó itt a földön. A bukottsággal nap mint nap találkozunk. Ugye erről beszéltem a bevezetőben. Állandóan azzal szembesülünk, hogy nem úgy működik a világ, mint ahogy működnie kellene, hogy valahogy hiába van itt viszonylagos békességünk és jólétünk, mint Dávidnak, meg a csapatainak ott Ciklágban, ugye így hívták azt a várost, amit végül Ákis neki ajándékoz. Hiába érünk el kisebb-nagyobb sikereket, mert hát mondhatta az Dávid később, mikor visszatekintett, hogy hát azért Júda földjéhez tartozó város a mai napig Ciklág, ami egyébként filiszteus város, mert én annak idején szövetséget kötöttem Ákissal. Wow! Hát olyan nagyon sokat nem hozott a konyhára ez a város. Annál több nyomorúságot. Hát mi is pontosan így vagyunk itt a földön. Történhetnek időnként jó dolgok. Átélhetünk időnként örömöket. Néha a boldogságnak a szele meglegyint bennünket, de alapvetően mégis Krisztus követőiként pedig annál inkább tudjuk, hogy ez nem a mi hazánk. Hogy innen mi ki akarunk szabadulni. Valahogy haza kellene menni. És pontosan úgy vagyunk, mint Dávid, hogy nem tudjuk, hogy mennyi ideig tart ez az idő. De azt tudjuk, hogy nekünk nem itt van a helyünk, hanem az Úr öröksége a mi helyünk. Innen haza kell menni. Mi azok vagyunk, akik itt a földön, távol a mennytől, száműzetésben is a királyságért harcolunk. Mert hogy Dávid ezt tette, mindjárt ezt szeretném kifejteni. És megragadunk minden lehetőséget, hogy építsük ezt a királyságot, még akkor is, ha akadályokkal kell szembenéznünk. Ez az, ami ki tud húzni a legkilátástalanabb helyzetből is. Ez az, ami mindig értelmet, célt és fókuszt tud adni a napjaidnak, akkor is, amikor egyébként a sok kis apróság, a sok értelmetlenség, a bukott világnak a sok zaja meg kacata, amit így húzunk magunk után, hogyha ezek leterhelnek is, a fókuszodat mindig azt tudja irányba állítani, hogy te a menny királyságáért harcolsz, és azt építed itt a földön, még száműzetésben is. Mert ugye ezt olvastuk, hogy egyszer felvonult Dávid embereivel együtt, és megtámadták a gesúriakat, a gézerieket és az amálékiakat. Azokat a népeket, ezek a gesúriak és gézeriek, ezek az amálékieknek a törzs szövetségébe tartozhattak, tehát pont azok voltak, akiket Saul annak idején nem írtott ki az Úr parancsának megfelelően. Olyasmi hadviselést folytathattak ezek az amálékiek, mint ma a különböző ilyen arab milíciák, amik hiába megy be oda a világ legerőteljesebb hadserege, Afganisztán. Pontosan tudják, hogy hova kell úgy elbújni, hogy amikor kimennek a békefenntartók, akkor visszajönnek, és minden működik a régiben. Ilyenek voltak ezek az amálékiek. És amit Saul annak idején nem végzett el, és nem írtotta ki a föld színéről az amálékieket, azt most Dávid megteszi. Távol van az Úrtól, nem igazán hallja a hangját, ha úgy tetszik, harcolja a maga harcait, és mégis mi az, ami folyamatosan összeköti őt az Úrral, az, hogy én tudom, hogy arra kaptam elhívást, hogy egyszer majd király leszek, és nekem dolgoznom kell ezért a királyságért. És a legnagyobb krízisben, a legnagyobb nehézségek közepette is, ami teljesen világos Dávid előtt az az, hogy nekem az izraeli királyságot építenem kell. Még akkor is, hogyha távol vagyok tőle, még akkor is, hogyha most éppen száműzetésben vagyok, akkor is a királyságért kell dolgoznom. Azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ezt egyszer-kétszer már említettem nektek, de szeretném, hogy jó mélyre menjen. Itt nem pusztán azt mondja Jézus, hogy ha időnként vannak olyan helyzetek, amik sírásra fakasztanak, akkor örülj. Azért önmagában nem annyira szeretünk sírni, nem? Hát nem akkor sír az ember, amikor jókedvű. Hanem azt mondja itt Jézus, hogy ha tisztában vagy vele, ha felfogod, hogy ez a világ nem jól működik, hogyha megfogalmazódik benned, hogy ez így nem jó, és sírásra ingerel, hogy nem működnek úgy a dolgok, mint ahogy működniük kellene, akkor boldog vagy. Mert ennek a világnak egyszer vége lesz. És ezért mondja, hogy imádkozzatok, hogy jöjjön el a te országod, hogy legyen meg a te akaratod, mert itt, a száműzetésben, a mennytől távol, itt nem Isten akarata érvényesül maradéktalanul. Itt nem az ő királyságának a törvényei érvényesülnek. És ebből fakad nekünk minden bajunk. Ezért tehát azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik sírnak azon, hogy hogy működnek itt a dolgok. Mert megvigasztaltatunk. Mert Isten elhozza a tökéletes királyságot, de addig, ami folyamatosan kihúzhat abból a gödörből, amikor elkezdesz önmagad körülforgolódni, amikor csak a saját szíveddel beszélgetsz, és Jeremiás azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél, úgyhogy nem érdemes önmagában a szívedre hallgatni, mert Dávid is jól megbeszélte a saját szívével, hogy az lesz a legjobb, ha elmegyünk a filiszteusok földjére. Annyira jó volt ez, hogy mind a 600 embernek a családja majdnem ráment. Úgyhogy nem érdemes a saját szíveddel tanakodni, meg jó terveket kieszelni a saját megmentéseddel kapcsolatban, vagy a saját helyzeteidet kezelendő megbeszélgetni magaddal, hogy mit is kellene csinálni, hanem kérdezni kell az Urat. A legnagyobb krízisben, a legnagyobb nehézségben, ugyanúgy, mint az élet leghétköznapibb dolgaiban. Mi az, ami Dávidot mégis irányban tartotta? Az, hogy tudta, hogy neki a királyságot kell építeni. Nézzétek, amikor Ákis, a filiszteus király, ugye ez a Gát, ez egy város állam volt. 5 ilyen város állam alkotta a filiszteusoknak a királysági koalícióját, és ezt mondja, amikor Ákis ilyenkor, mikor betörtek az ellenség területére, megkérdezte, hogy most éppen hova törtek be, Dávid ilyeneket felelt. Júda déli részére. Persze, hogy nem oda mentek. Nem a saját királyságát pusztította. A Jerahmeéliek déli területeire. Az is más, mint ahova amúgy igazából mentek. A kéniek déli területére, ez is más. Dávid nem hagyott életben, és nem vitt Gátba sem férfit, sem asszonyt, hogy ne mondhassák el. Ezt meg ezt csinálta Dávid. Ez volt a szokása egész idő alatt, amíg a filiszteusok mezein lakott. Mi volt tehát a szokása? Hogy elvégezte azt a harcot, amit Isten Izrael királyaira bíz. Amit Saulra bízott volna, csak Saul nem teljesítette. De Dávidnak a szívében, még ott a számüzetésben is az van, hogy én az Isten országáért dolgozom. Ezt tartotta őt irányban. Hogyha ez nincs a szíve mélyén, hogy én a királyságért élek, hát akkor Dávidot ismerve, az ő hirtelen haragú természetét, meg azt, ami majd később, ez már csak a jövő fél évben kerül sorra, de ahogyan végül elcsábult a szíve, és ott kötött ki Becsabénak az ágyában, ha nincs ez a fókusz, akkor Dáviddal még cudarabb dolgok is történtek volna. Ami a hétköznapok közben segített neki tartani az irányt, az az volt, hogy nekem dolgoznom kell a királyságért. És ez az, ami a te életedet is mindig irányban tudja tartani, még akkor is, hogyha távol érzed magadat a mennytől, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy nem hallom Isten hangját úgy, mint ahogyan egyébként hallani szoktam. Ez volt a szokása egész idő alatt, amíg a filiszteusok mezein lakott. Kialakította azt a szokást, hogy én még a számüzetésből is a királyságért dolgozom. Ez fantasztikus. Van néhány kedvenc névtelen hősöm a Bibliából, és most így a vége felé az egyikőjüket szeretném elétek hozni. Ez a kislány, nem tudjuk a nevét. Egy izraeli kislány. Ha kislány, akkor vélhetően 12 év alatti, vagy maximum 12 éves, ez különösen is szívbe markoló nekem, mert a kislányom, az egyik kislányom 12 éves. És nézzétek meg, hogy mi történik ezzel a kislányjal. Ez már a Királyok második könyvében olvashatjuk. Egyszer kivonult néhány arám rablócsapat, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kislányt, aki Naamán feleségének lett a szolgáló leánya. Ez a Naamán egy arám hadsereg parancsnok volt. Ez így szólt úrnőjéhez, tudnélik a kislány. Bárcsak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából. Hát nem tudom, hogy így röviden felolvasva érthető-e, hogy miért ő az én nagy hithősöm. Szívbe markolóan fantasztikus ez a kislány. Mondjuk, hogy 12 éves, jó, az már elég értelmes ahhoz, hogy tudjon beszélgetni az úrnőjével, de még nem nő vagy asszony korú. Elrabolják. Elviszik a családjától. Elviszik egy másik országba, rabszolgának. Ha úgy tetszik, számüzetésben van. És ez a kislány ott az otthonától, a szüleitől, a családjától távol, amikor meghallja, hogy annak, akinek a fogságában van, ez Naamán. betegsége van, akkor azt mondja, hogy az én hazámban van egy próféta, akin keresztül az Isten gyógyít, bárcsak eljutna hozzá az én uram. Érzékelitek ennek a súlyát? Hogy micsoda hite van ennek a kislánynak? Hogy nem összekucorodva, depressziósan, zokogva beszél, nem kezd el alkudozni, hogy én tudok egy profétát az én országomban, megvan az ára annak, hogy elmondjam neked, hogy hogy juttatsz el hozzá. Ha hazavisztek a családomhoz, azonnal elmondom, hogy hogy gyógyulhat meg az én uram a leprából, ami a bélpoklosság, hanem ott, a saját otthonától távol, fogságban, száműzetésben, azt mondja, hogy az én igazi otthonomban az Isten dolgozik, és mindenkinek oda kellene eljutnia. Teljesen világos a kép benne, a nyomorúság, a fogság ellenére, a megpróbáltatások ellenére, nyilvánvalóan egy rabszolga kislánnyal nem bántak kesztyűs kézzel. Az, hogy hogyan bánhattak akkor katonák egy rabszolga kislánnyal, el tudjuk képzelni. Hogy hogyan tudnak bánni férfiak, nőkkel háborús időben, el tudjuk képzelni. De ez a kislány azt mondja az ellenségének is, hogy az én hazámban, ahova én igazából tartozom, ott az Isten munkálkodik. Érzékelitek, hogy micsoda összefüggés van itt Dávid történetével? Hogy olyan emberek, akik a számüzetésben máshol, a saját otthonuktól távol, képesek arra gondolni, hogy de az én igazi hazámban Isten munkálkodik, azok irányba tudnak állni. A legnagyobb nyomorúság közepette is. Ez a mi reménységünk. Ezért kell folyamatosan fókuszban tartani a mennyet. Hogy mi igazából oda tartozunk. És hogyha ma délután, holnap, egy év múlva eljutsz a szakadék szélére, hogyha elkezded azt érezni, hogy nem működnek egyes emberi kapcsolatok, nem hoz eredményt a munkád, amiben egyébként annyit fektettél, nem sikerülnek a hétköznapi életednek a dolgai, vagy nem pont úgy működik, a te fókuszod azon legyen, hogy dolgozol a királyságért a száműzetésből is. És ez fog mindig megtartani. Ez fog kihúzni a gödörből. Ez ad majd újra értelmet az életednek is. Isten ezért garanciát vállal. Miért mondom ezt? Mert maga Jézus ezt mondja Máté evangéliumának a végén. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ha ezzel foglalkoztok és erre fókuszáltok, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát erről biztosan tudhatod, hogy ebben veled van az Úr. De egyébként mindenben, mert Dáviddal is ott volt, a gödör alján is, ott volt vele a számüzetésben is. Ha megkérdezte volna az Urat 1 év és 4 hónap alatt, az Úr válaszolt volna, csak Dávid azt gondolta, hogy most nem érdemes. De Isten nem mondott le róla. És amikor az Úr harcait harcolta, akkor ez megtartotta őt, még a legkritikusabb és legnehezebb helyzetben is. Ez volt a szokása. Neked milyen szokásaid vannak, amik akkor is megtartanak, hogyha nem hallod az Úr hangját? Ezen gondolkozz el. Mik azok a szokásaid, amik mindig irányba állítanak, amiket akkor is teszel, hogyha úgy érzed, hogy Isten távol van, messze van, nem hallod a hangját. Legyenek ilyen szokásaid, hogy mindig tudjál irányba állni, és soha ne felejtsd el, hogy ez a világ elmúlik, de jön a tökéletes világ. És hadd szóljak most az utolsó szó jogán. Azokhoz, akik még nem vagytok ennek a királyságnak a tagjai. Mert egészen eddig úgy beszéltem, hogy mi, akik ehhez a királysághoz tartozunk, nekünk a szívünk oda vágyik. Mert tudjuk azt, hogy a király egyszer hazavisz bennünket. Erről fogok 2 hét múlva beszélni. De ha még nem ismered a királyt, ha még nem érted, hogy miért nem jól működik ez a világ, ha még nem tudod, hogy miért olyan kevésszer élünk át boldogságot itt ezen a földön, akkor hívlak be a királyságba. És szeretném, hogyha felnyílna a szemed, és megértenéd, hogy azért nem működik jól ez a világ itt körülöttünk, mert el vagyunk szakadva Istentől. Gyere haza! Gyere be a királyságba! Gyere haza, és ismerd fel, hogy itt neked is dolgod van, neked is helyed van. Amen.